inasnak szegődtem, de nem bírtam el a nagy szekercét. Leginkább a tanításhoz volt hajlandóságom, igaz ugyanúgy nem tudtam írni, olvasni, de hát ez igazán nem lehetett akadály. Bizonyos idő múlva rájöttem, hogy bármihez kezdek is, olyas valamire volna szükség, ami én belőlem éppen hiányzik. Beláttam hát, hogy semmire sem vagyok jó, ezért lettem saját jó szántamból poéta és dalköltő. Olyan életpálya ez, amelyre akármelyik csavargó ráadhatja a fejét. Többet ér a tolvajmesterségnél, amelyet néhány ifjú zsivány barátom ajánlott. Egy szép napon, jó szerencsére, Dom Claude Frollóval, a Notre Dame főtisztelendő archidiakonusával találkoztam. Érdeklődni kezdett irántam, és neki köszönhetem, hogy ma igazán nagy műveltségű férfiú vagyok. Ismerem a latin irodalmat, Cicero a kötelességekről szóló könyvétől, a Celestinus atyák mortológiájáig, és nem vagyok járatlan a skolasztikában, a poétikában, a ritmikában, sőt, még a tudományok tudományában, a hermetikában sem. Én vagyok a szerzője annak a misztériumnak, amelyet ma hatalmas néptömeg jelenlétében diadalmas sikerrel mutattak be a palota zsúfolt nagytermében. Könyvet is szerkesztettem, 600 oldala arról a csodálatos üstökösről szól majd, amely 1465-ben megőrjített egy embert, és sok más sikerem is volt. Konyítok az ágyú öntéshez, és magam is dolgoztam Jean Mouge öreg mozsorán, amely, mint tudva levő, az első kísérlet alkalmával felrobbant a Charentoni hídon, és 24 kíváncsit megölt. Láthatja tehát, hogy félnek, nem is vagyok éppen megvetendő. Tudok néhány kedves fortélyos ügyességet, meg is tanítom rá a kecskéjét. Például utánozni a párizsi püspököt, ezt a gyalázatos farizeust, akinek a malmai összefröcskölik az embert, ha átmegy a Molnárok hídján. Aztán meg a misztérium sok készpénzt hoz majd a konyhára, feltéve, hogy megfizetik. Végül pedig testestől, lelkestől a rendelkezésére állok, egész tudományommal és minden bölcseletemmel. Kész vagyok úgy élni kegyeddel nemes kisasszony, ahogy kívánja. Szűziesen, vagy örömök közepette, férj-feleségként, ha úgy tetszik, vagy testvérmódjára, ha inkább azt kívánja. Gringoire elhallgatott és szónoklatának hatását leste. A lány merően bámult a földre. Főbusz, suttogta, majd a költőhöz fordult. Mit jelent ez a szó, hogy főbusz? Gringoire nemigen értette, miféle kapcsolat lehet beszámolója és e kérdés között, de nem haragudott, amiért fitoktathatja a tudományát. Kidüllesztette a mellét, és így válaszolt: latin szó, az értelme, nap. Nap, ismételte a leány. Egy csodaszép íjászt hívtak így, aki Isten volt, fűzte hozzá Gringoire. Isten, visszhangozta a cigány leány. Volt a hangjában valami töprengő, valami szenvedélyes. E pillanatban egyik karperece kioldódott és leesett a földre. Gringoire buzgón lehajolt érte, amire felegyenesedett a leány is, a kecske is eltűnt a szobából. Retesz kattanása hallatszott, azt a kis ajtót zárta be kívülről valaki, amely nyilván a szomszédos kamrába nyílt. De azért ágyat talán mégiscsak hagyott nekem, szólt filozófusunk. Körüljárta a kis szobát, de ott nem akadt egyéb alvásra való alkalmatosság, mint egy hosszú fajta faláda, de annak is faragott volt a teteje. Gringoire olyas formán érezte magát, amikor lefeküdt rá, mint Holmi Mikromégas, Mikromégas Volter hasonló nevű művének hőse. Mikromégas olyasfélét jelent, mint kis nagy ember, amint éppen egész hosszában végighever az Alpokon. Na jó, szólt, és tőle telhetően kényelembe helyezkedett. Az embernek bele kell törődnie a sorsába. Hát nem, ez aztán furcsa mász éjszaka. Kár. Volt valami vízözön előtti gyermetegség ebben a korsó törős esküvőben, ami tetszett nekem. Harmadik könyv. Első fejezet. A Notre Dame. Semmi kétség, a Notre Dame még napjainkban is fenséges és magasztos templomépület. De ha vénységére megőrizte is régi szépségét, mégis nehéz sóhajtás és méltatlankodás nélkül tudomásul venni, hogy az idő és az emberek milyen számtalan esetben és milyen megalázó módon csonkították meg válvetett munkával ezt a tiszteletre méltó műemléket. Nem becsülték azok még Nagy Károlyt sem, aki a templom alapkövét, és Fülöp Ágostont sem, aki a zárókövét rakta le. Székes egyházaink öreg királynőjének arculatán minden ránc mellett egy-egy csepp helyet is találunk. Tempus edax homo edacior. Az idő is sokat rombol, de az ember még többet. Kedvem volna ezt így fordítani, az idő vak, az ember ostoba. Ha volna ráérő időnk, hogy az olvasóval együtt apróra szemügyre vegyük a rombolás minden nyomát az Ódon templomban, akkor azt tapasztalnok, hogy a kisebbik munkát az idő végezte. A pusztítás nagyobb részt az emberek műve, kivált a szakembereké. Szakemberek. Így kell neveznem őket, mert az utolsó két évszázadban akadtak közöttük, akik építészeknek minősítették magukat. Hamarjában csak néhány fontosabb példát említünk. Bizonyos, hogy kevés olyan építészeti alkotás van a világon, mint ez a homlokzat, amely külön-külön és mégis egységesen bontakozik ki szemünk előtt a három csúcsíves kapu, a királyok 28 fülkéjének csipkés és cifrázatos szalagja, a hatalmas középső ablakrózsa, amelyet úgy fog közre a két oldalablak, mint a papot a diákonus és az altdiákonus, a lóhere díszes árkádok finomművű magas galériája, súlyos tetőtalppal karcsú oszlopaim, végül a két fekete, tömör, palafedésű torony. Öt roppant emelet egyetlen csodálatos egészének tömegbe rendezett részdarabjai, amelyeket a szobrászat, a kőfaragó és cizelláló művészet számtalan kisebb alkotásával egyetemben hatalmas egységbe olvaszt az összhatás nyugodt nagyszerűsége. Szinte olyan ez a templom, mint valami óriási, megkövült szimfónia. Egy ember és egy nép nagyszerű alkotása, részekből összetett és mégis egységes, akár az Iliászok és a népi románcok, amelyeknek édes testvére. Bámulatos terméke egy korszak egész egyesült erejének. Minden kövéből százféle alakban tör napvilágra a munkás képzelet, amelynek a művész lángelméje szabott rendszert. Egy szóval, amolyan ember által teremtett világ, oly hatalmas és termékeny, mint amaz a világ, amelyet az Isten teremtett, és amelynek kettős jellegzetességét, a változatlanságot és az örökké valóságot, mintha szintén elorozta volna. És mindazt, amit itt a homlokzatról mondtunk, elmondhatjuk az egész templomról is. Amit pedig Párizs székesegyházáról állítunk, ugyanazt állítjuk a középkori kereszténység minden templomáról. Ebben a csupán önmagából származó, okszerű és kiegyensúlyozott művészetben mindennek összefüggése van. Ha lemérjük az egyik lábujjat, lemértük az egész óriást. De térjünk vissza a Notre Dame homlokzatához. Szemléljük mai alakjában, aminőnek akkor látjuk, amikor áhítatosan elébe járulunk, hogy megcsodáljuk a komor és hatalmas katedrálist, amely a krónikásokkal szólva